Testvérek, maradjanak állva, és keressünk ki a Bibliánkból a Máté Evangélium a 24. fejezetét. Ha valakinek nyitva maradt a Bibliája, csak egyet lapozzon vissza. Máté Evangélium a 24. rész, 36-os verstől a 44-es versig fogom olvasni Isten igéjét. Majd a Jelenések könyvéből olvasom a 22. rész, 20-as versét. Az első igeszakaszunk a Máté 24.36. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az Isten fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg. Ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Lapozunk testvérek a Biblia utolsó előtti igeverséhez. Jelenések könyve 22. rész, 20-as verse. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Az utolsó alapigével kezdem a szolgálatomat. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus! Valamennyi baptista gyülekezet ez elhangzik, Isten tisztelet végén. Valahol ez az újszerűség hatásával hat, ezek az új gyülekezetek, talán ők ezt komolyabban veszik, mint azok a gyülekezetek, akik már évtizedek óta működnek, élnek, és egy jó szokássá, egy jó hagyománnyá vált ez a befejező formula. Én olyannal is találkoztam, aki rádöbbent, hogy ez egy igevers, amit az Isten tisztelet végén mondunk, mert sok olyan dolgot teszünk, mondunk, aminek nem járunk utána. Ha valaki nem olvas Bibliát, akkor sok dolog az újszerűség erejével hat, mert nem tudja, hogy az igevers vagy igei üzenet. Egy ilyen köszöntés például a Szembeszomszéd gyülekezetnek a köszönése. Áldás békesség, Pál apostol néhány alkalommal így kezdte a leveleinek a bevezető sorait. Áldás békesség. Testvérek, a mi köszönésünkkel szeretném kezdeni a szolgálatomat, ugyanis a Biblia fordításunk azt fordítja, hogy hamar eljövök. Hát egy józan paraszt ésszel végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 2000 év, ha az hamarnak számít, akkor az Úr Jézus egy picit tévedhetett. Aztán a figyelmesebb, józan paraszt eszű hívő azt is végig gondolja, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Akkor csak 2 nap telt el, vagy telhetett el az Isten időszámítása szerint. Én nem érzem azt, testvérek, hogy el kéne menjünk egy ilyen okfejtésbe, hogy akkor Istennek hogy ketyeg az órája, meg hogy ketyeg a miénk. Nem hiszem, hogy azon is össze kéne vesszünk, hogy 2011-et írunk, vagy 5700 valamennyit, ahogy a zsidók számolják az időt, vagy mehetnénk még más népekhez, akik más időszámítás szerint, nem a Gergely naptár szerint számolják az idők múlását, hogy pontosan mennyit is írunk ma. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus születésének napját se tudjuk pontosan. Különböző források vannak, valaki 3-4-et jelöl meg születési dátumnak, valaki 6-7-et, valaki időszámításunk előtt 1-2-t. Nem érzem, hogy ez fontos információ lenne a számunkra, ha pontosan tudnánk, hogy mikor született. Megszületett, itt járt, ezen a földön, elment, mint megváltó, és vissza fog jönni, mint király. Mint uralkodó, diadalmas király, aki ítélni fog élőket és holtakat. És az Úr Jézus szava, aki bizonyságot tesz ebben a könyvben, így zárja az ő kijelentését, a Jelenések könyvét, hogy bizony hamar eljövök. Az a görög szó, ami itt van, teljesen mindegy, hogy hogyan ejtjük ki görögül, mert minket ez nem érdekel, de olyan jelentése is van, hogy hirtelen, váratlanul, kiszámíthatatlan időpontban ezeket a fogalmakat jelenti ez a szó. Azt is jelenti természetesen, hogy hamar. Vannak, akik hamar, hirtelen meghalnak. Vannak, akik hirtelen elmennek, hirtelen megváltozik az életük, ahogy hallottuk a buzdításban is, hogy tavaly előtt jól éltek, most meg a hajléktalanság szélén vannak. Vannak, akik eddig gond nélkül, betegség nélkül éltek, most pedig betegségben vannak. Vannak, akik éltek, és nem számítottak arra, hogy valamelyik hozzátartozójuk meghal. Vannak hívő emberek is, akik élnek és várják az Úr Jézus visszajövetelét, várják az ő halálukat olyan szempontból, hogy találkozzanak az élő Istennel, és vannak, akik úgy élik az életüket, hogy élnek, teszik a dolgukat, ahogy Máté evangéliuma is írja, házasodtak, férhez mentek, adtak, vettek, ahogy Noé napjaiban is tették, de nem számoltak azzal, hogy a bárka be fog záródni. Nem számoltak azzal, hogy ők nem poénkodni mentek be oda a bárkába, nem egy elvont szekta, akik kitalálták, hogy jön a világ vége, mert egy párat már túléltünk, egyek 2000-ben, aztán 2000, nem tudom mikor volt a másik világ vége, amilyen nagyobb hangvételű volt, 2012-ben is lesz egy világ vége, egyesek szerint. Én azért nem tartom ezt valószínűnek, mert ahogy Máté mondja, hogy sem az atyanak a fia Jézus, sem az angyalok, sem senki nem tudja, hogy mikor lesz a világ vége, ergo a proféták sem, mert a proféták Isten szavát kell, hogy közvetítsék, de ha Isten nekik sem jelenti ki, akkor bármilyen profécia, idézőjelben mondom, hogy profécia, ami megjövendüli a világ végét, dátum szerint, az hamis. Nyilván ez bennünket nem ment fel ez alól, hogy várjuk az Úr Jézus visszajövetelét, nem ment fel az alól, hogy ne rettegnénk attól a naptól, mert félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket. De ez nem azt jelenti, hogy a testünk, a földünk pusztulásától kell nekünk félni, hanem hogy a mi lelkünk hova kerül. És amikor mi imádkozunk emberekért, gyógyulásért, szabadulásért, ahogy most is tettük az előbb, és imádkozunk azért, hogy egy ilyen gyermekhét, amin részt vettünk, legyen áldott, szóljon az evangélium. Imádkozunk evangelizációkért, emberekért, akik hirdetik az igét, hogy legyen áldott az ő szolgálatuk. Azért imádkozunk, mert ismerjük ezt az igét, hogy hirtelen, hamar vissza fog jönni az Úr Jézus. Noé hirdette az evangéliumot. Térjetek meg a bűneitekből, mert Isten haragja rajtatok van. És az emberek hogyan reagáltak erre? Öreg bolond, hát a szárazságban, a hegyen épít bárkát, egy hajót. Hát úgy gondolom, hogy Egerben sincs sok hajógyár, még akkor is, hogyha egyik másik helyen látok a városban olyan emléktáblákat, hogy 1800, nem tudom pontosan mikor, kiöntött az Egri patak. Nem sűrűn szokott, hál' Istennek. Piroska néni örül neki, hogy Piri néni, mert ott lakik mellette. De mi is örülünk ennek. De fel kell készüljünk arra, hogy a veszélyt elhárítsuk. Ezért építünk olyan házakat, azért veszünk olyan ruhát, olyan autót, stb., hogyha veszedelem van körülöttünk, akkor be tudjunk oda menni. Azok az emberek, akik Noé idejében éltek, nem hitték el, hogy veszély leselkedik rájuk. És tették tovább a dolgukat, élték tovább az életüket, Isten nélkül. De eljött az az idő, amikor elkészült a hajó, Noé összeszedte a mezei vadakat, mindegyikből annyit, amennyit kellett, begyűjtötte az ő családját, begyűjtötte az élelmet, és Isten bezárta nem Noé zárta be, hanem Isten zárta be az ajtaját. Nagyon fontos információ ez. Fontosabb az Úr Jézus születésének dátumától, fontosabb sok egyéb érdekes információtól, hogy Isten szabta meg, hogy mikor készült el a bárka. És ugyanígy Isten fogja megszabni, ahogy Jézus beszéde utal, hogy mikor lesz vége ennek a világnak. Múlt héten picit beszéltem arról, hogy korszakok vannak, hogy mikor fog ez a korszak lezárulni. És elindul egy olyan korszak, aminek nem lesz vége. Az örök élet, vagy az örök halál. És kedves testvérem, amikor azt mondjuk Isten tisztelet végén, hogy jövel Uram Jézus, azzal azt valljuk meg, azt kiáltjuk az Istennek, hogy gyere, mert én készen vagyok. Én gondolom, hogy az a baptista előzünk, lehetett az lelkipásztor, nem tudom, hogy kitől ered ez az igeversnek az én módon való megvallása, gyakorlása. Nem találtam eddig erre feljegyzést. De azért találták ezt ki az eleink, hogy ezt az igét mondják Isten tisztelet végén, mert akarják üzenni Istennek is, és a körülöttük ülő embereknek, a világnak, hogy mi készen várjuk az Úr Jézust. Ő jöhet vissza, hamar is, hirtelen is, váratlanul is. Az a házi asszony, aki elkészült az ő munkájával, és ki van takarítva, meg van főzve, ha betoppan egy vendég váratlanul, akkor nem kell, hogy szégyenkezzen, hogy ülj már le, csak nem tudsz, hova megkosz van. Egyél már valamit, csak hát ilyen teszkós ropi van, mert más nincs itthon. Igyál valamit, de nem tudok neked mit adni. Annak jöhet a vendég váratlanul. Vagy ugyanígy jöhet egy olyan hír, ami váratlanul ér bennünket, ha fel vagyunk készülve. Ezért írja azt a Biblia, és most kicsit kitekintek ebből a szellemi dimenzióból is, és zárójelbe a föld dolgainkhoz hagy szóljak, azért képezünk tartalékokat a pénztárcánknak valamelyik részén, vagy a bankszámlánk valamelyik részén, hogyha váratlanul ér bennünket valami, akkor ne legyünk zavarba. Azért készítünk plusz dolgokat, hogyha váratlanul ér bennünket valami, akkor legyen hova nyúlni, legyen mit adni. Azért van egy ötödik kerék az autóba, pedig négyel bőven el tud menni egy autó, hogyha valamelyik kiukad, akkor ne legyünk zavarba, hanem ki tudjuk azt cserélni. Van egy barátom, ő repülőmérnök, és a repülőgépen mindenből dupla vagy háromszor van meg ugyanaz a funkció. Van benne két kormány, van benne két pilóta, van benne két, illetve három fékrendszer, de egyszerre csak egyet használnak. Mert hogyha az egyik kiesik, elromlik, akkor bekapcsolják a pótfékrendszert. Ha elromlik az egyik kormány, bekapcsolják a másikat. Van benne két műhold, van benne két térkép, sok mindenből kettő van. Hát miért vannak repülőbalesetek, az egy másik történet, ezt szoktam tőle kérdezni. Ott van az emberi tényező is. És hiába van néha két pilóta, ha ők jól elkártyáznak, vagy elsakkoznak, vagy ott elvideózgatnak, amíg repül a repülő. Nekünk is sok feltétel megvan adva, és valamiből dupla biztosításunk van. Ott van az ige, olvashatjuk. Ott van a Szentlélek, aki szól hozzánk. Ott van a bemerítés, mint szentség. Megpecsételjük az életünket, megvalljuk az emberek előtt. Ott van a Szentlélek, aki megpecsételi az életünket, és az úrvacsorával ezt megerősítjük, amikor ezt vesszük. Annyi biztosíték van, de ott van az emberi tényező. És ahogy le tud zuhanni egy biztonságos repülő, és akármennyien haltak meg repülő balesetben, még mindig a legbiztonságosabb közlekedési eszköz, ahhoz képes, hogy mennyi embert mozdítanak el egyik helyről a másikra, repülővel, ahhoz képest a legkevesebben halnak meg ilyen közlekedési eszközzel. Veszélyesebb gyalogolni a járdán, mint repülni, mondják a statisztikák. Veszélyes meghalni a gyülekezetbe, testvérek. Mert mi, akik hallottuk már az Isten igéjét, tőlünk ezt számon lesz kérve. Ha hallottuk az Isten igéjét és az evangéliumát, és nem élünk ezzel a kegyelemmel, nem élünk azzal a sok biztosítással, ami körülöttünk van, és elvehetjük ingyen kegyelemből, akkor igenis úgy járunk, mint Noé idejében azok az emberek, akik csüngtek, vagy csünghettek a bárkának az oldalán, a tetején, az alján, ki hogy kapta el azt a hajót, csünghettek a fákon, csünghettek a hegyeken, de csak nőtt, nőtt, nőtt a víz, és végül mindent ellepett. Jézusnak a visszajövetele dicsőséges lesz. Látszani fog egy villámlás, és mindenki látja egyszerre a világon. Azt mondja a Máté az előző versekben, azt nem olvastam el, hogy a föld és az ég tartó elemei meginognak. Le fognak hullani az égi testek az égről. Sötétség lesz. És Jézus, ahogy meg fog jelenni, mindenki fogja őt látni. Mert nem lesz olyan napsütés sehol, nem lesz olyan világosság, nem lesz olyan program, ami elvonná az emberek figyelmét. Látni fogják a Mesiást visszajönni. De akkor késő lesz. Mert aki akkor látja meg, és akkor kezd el hinni, annak már a bárka ajtaja bezárult. Mert akkor kezdődik el az a folyamat, hogy Isten elkezdi szétválogatni a bárányokat a kecskéktől. És lesznek munkatársak. Végzik a dolgukat. Az egyik elragadtatik, a másik ott hagyatik. Lesznek házaspárok, fekszenek az ágyban. Élik az életüket, kiélik a szerelmüket. Az egyik ott marad, a másik meg eltűnik. Lehet, hogy lesznek szülők és gyerekek, és a gyerekek eltűnnek a babaszobából, a gyerekszobából, a szülők ott maradnak. Lehet, hogy lesznek járókelők, akik azt veszik észre, hogy az előttük, a mögöttük menő ember eltűnt. És a legdurvább kép, lesznek gyülekezetek, ahol éppen Isten tisztelet zajlik. És a gyülekezet egy része eltűnik, a másik része ott marad. Ezt írja az ige. És hiába ott marad egy lelki pásztor, aki nem ragadtatik el, és hirdeti tovább az evangéliumot, most már meggyőződéssel, mert addig ezt nem tehette, vagy nem tette, késő lesz. És Jézusnak az a záró szava a Bibliában, hogy én hirtelen, váratlanul eljövök, azt a félelmet kell belénk adja, természetes józan félelmet, hogy fel kell legyünk készülve, hogy bármikor érhet bennünket egy olyan helyzet, amire későn, azaz későn már nem tudunk felkészülni. Ha ér minket egy baleset, és nincsen pótkerekünk, késő pótkereket szerezni, amikor már ott vagyunk a hortobágy közepén egy defektel. Késő légzsákot beszerelni az autóba, hogyha már valaki meghalt. Annak már nem kell légzsák. Késő bekötni az övet, ha már valaki kirepült a szélvédőn, és egy fán kötött ki. És kegyelem, ha utána még elviszik a debreceni intenzív osztályra. És kegyelem az, hogy 9 műtét után felépül. És kegyelem az, hogy azóta élt 15 évet. De ha valaki úgy esik ki, ha valaki úgy megy el, úgy hal meg, az igenis a kárhozat. És te, kedves testvérem, aki minden héten, egyszer, kétszer, háromszor, ki mennyi alkalomra tud eljönni, azt mondod, hogy jövel Uram Jézus hamar, vigyázzál, hogy mit mondasz. Vigyázzunk, hogy mit mondunk. Mert ne csak mondjuk, hanem valljuk is meg a szívünkkel. Éljük is meg. Legyen ez tényleg igazságként a szívünkbe. Hogy Uram, jöhetsz, mert én erre felkészültem. Bár gyerekeim vannak, családom van, dolgoznom kell. Felelősséget vállaltam értük, de ha jössz, én készen állok. Vannak kérdéseink, vannak olyan bizonytalanságaink, hogy mi van akkor, hogyha éppen haragszok valakire, és mi nem bocsátok meg neki, és akkor üt el a villamos, akkor üdvözölök, vagy elkárhozok. Én ezt nem tudom. Mi van akkor, hogyha káromkodás közbe csap belém a villám? Nem tudom. Mi van akkor, hogyha indulat van bennem, és én okozok balesetet, és megölöm magamat is véletlenül? Mi van akkor, hogyha úgy járok, mint Jób, Isten megenged egy próbát az életembe, én még nem tartok ott, mint Jób, hanem mint a felesége, hogy átkozd meg azt a napot, amikor megszülettél, átkozd meg az Istent is, hallj meg, és az Isten komolyan veszi ezt az átkozódást, és tényleg meghalok. Nem tudom ezekre a választ. A Biblia nem mond erre egyértelmű választ. De amit mond, hogy munkálkodj az üdvösségeden. Ha bűnben vagy, térjél meg. Ha bűn van a szívedbe, azt rendezd minél hamarabb, ahogy valamelyik keddi alkalmon ezt vettük is az Efézusi levél alapján. Keressétek az Urat, ami megtalálható. Ne keményítsétek meg a szíveteket. Én azt gondolom, hogy az Isten igazságos, és ahogy a jogalkotás is próbál igazságos lenni, bár nem mindig sikerül neki, ha valaki úgy öl meg egy embert, hogy nem szándékosan, akkor valószínű, hogy felmentik az ítélet alól. Van, akit nem mentenek fel. A teológián nekem volt egy csoportás, ami trolli vezető volt. Ki lépett valaki elé az utcán, és ő elütötte, meghalt, és elítélték 6 év fegyházra. Nem tudom, miért nem tudta magát megvédeni. A halottnak jobb ügyvédje volt. De az Isten nem tesz igazságtalan ítéleteket. Mert ha elolvassuk a mózesi törvényeket, és most nem akarok példákat hozni, de minden élethelyzetre van példa. Ha egy lányt elkap egy férfi, és ő nem kér segítséget, de ez a városban történik, akkor az a lány hibája. Ha segítséget kér, de nem jön segítség, akkor a férfi bűne. Ha valakit a mezőn kapnak így el, és ha kér segítséget, hanem alapból a férfi hibája. Ha valakit megölnek, de előtte nem kér segítséget, és sorolhatnám, ha Istenhez kiáltasz, és ez volt a mózesi törvényeknek az alapja is, ha valaki segítséget kér a nyomorult helyzetében, akkor ő mentesül a büntetés alól. Testvérek, ma is, ha kiáltunk az Istenhez, és ezért fontos, hogy a mi gondolatainkat változtassuk meg, az értelmünket változtassuk meg, hogy legyen állandó megtérési vágyunk. Van az a Kejfel Jancsi játék. Van egy nagy ólom golyó az aljába, meg van egy nagyon könnyű bábú. Akárhogy eldobjuk, akárhogy elgurítjuk, mindig ki fog egyenesedni. Valami ilyen természetet kell nekünk szerezni, kialakítani, hogy bárhova vet is minket az élet, bárhova sodornak minket a bűneink, és erre rádöbbenünk, álljunk fel, menjünk az Istenhez. És nem azt akarom hirdetni, amit egyszer nekem mondott egy ilyen nagyon kegyes testvér, hogy ő még le sem esett, ő már nyújtja a lábát, hogy kirúgja magát, hogy felálljon. Hát mondom, jó sportról lenne belőled, kár, hogy könyvelőnek mentél, nem tudom, mi volt a szakma, a irodai munkát végzett, mondom, miért nem mész el akkor futni, vagy ugrálni, az olimpián sokat nyerhetnél, sok aranyat nyerhetnél. Testvérek, ha esünk, az nem baj. Ha vétkezünk, az igenis baj, de ebben a földben, ezen a földön sajnos fogunk még vétkezni. Akarattal, akarat nélkül. De a vágy legyen a szívünkben, hogy kiáltsunk az Istenhez, hogy Uram, itt vagyok a földön. Vagy ahogy most tettük, az egyik rokonom, gyermekem, unokám van a bajban, ő van a földön. Uram, állítsuk fel, adjál erőt ehhez. Vagy gyászban van a szívem. Ez egy természetes dolog. A hívő ember is kell, hogy gyászoljon. A hívő ember is megéli jól, rosszul az érzelmeit a gyászban. Vagy ha veszteség ér bennünket, és akár hallottunk itt anyagi veszteségekről, vagy egy kapcsolati veszteség, igenis az fáj, és sírnunk kell, vagy sírnunk lehet, de egy dologra figyeljünk, hogy az Istenhez kiáltás szabadít meg bennünket. És akkor tudjuk azt mondani, hogy jövel Uram Jézus hamar. A 43. vers a Mátéban azt mondja, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön a tolvaj, az őrváltáskor ébren maradva vírasztana, és nem hagyná betörni a házba. Ezt teszik azok az emberek, akik okkult praktikákhoz folyamodnak, jósokhoz folyamodnak, horoszkópba bíznak, megnézik korán reggel a kávéjuk mellett, hogy ma mi fog velem történni. Ma rám fog esni egy piros zongora. Hát akkor egy, zenebolt mellett nem megyünk el, kettő, a zeneiskola mellett, ha van Egerben, nem megyünk el, de imaházak sem mellett megyünk el, mert hát ha, akkor jobb, hogyha otthon maradunk. Csak nincsen piros zongora, mondja itt valaki, ha jól hallottam. Isten nem akar bennünket ilyen buta helyzetbe kergetni. Mert ha te tudnád, hogy te milyen halált fogsz hallani, többet nem ennél füstölt kolbászt. Ha te tudnád, hogy hogyan fogsz meghalni, többet nem ülnél fel a buszra, nem ülnél be a kocsiba, nem mennél ki a járdára, nem maradnál otthon. Nem tudjuk, és jobb, hogyha nem tudjuk, hogy milyen halált fogunk halni. Sőt, ha valaki mártír halált fog halni közülünk, azt is jó, ha nem tudja előre, mert még elbízná magát. Azt végül még azt sem halna mártír halált. Mert akkora arca lenne, hogy nem lenne erre méltó. Testvérek, értjük a lényeget, hogy Isten olyan dolgokat eltakar a szemünk, a tudatunk elől, ami rossz irányba befolyásolná a mi lelki fejlődésünket. És az Isten félelem ezt jelenti, hogy féljük az Istent, mert ő jót akar nekünk. De ahogy megvan írva, hogy ha jót teszel, akkor dicséretet kapsz a vezetőktől, ha a rosszat teszed, akkor pedig fenyítést. Ezzel a hozzáállással kell nekünk élni, és gondolkodni, hogy jót tegyünk. Hogy éljük meg a hitünket cselekedetek által. És akkor nem kell nekünk attól félni, hogy mikor következik be Jézusnak a visszajövetele. Legyen az hamar, legyen az hirtelen az életünkbe, nem kell nekünk akkor aggódni. Volt egy korszakom, amikor voltak piszkos dolgaim, és erre volt is bizonyíték, ezeket én mindig eldugtam, de attól féltem, ha én most meghalnék, és leltároznának utánam az én holmiaim között, akkor ezek a bizonyítékok előkerülnének, amiket én teszek. És úgy mindig aggódtam, hogy ezeket én eltüntessem, meg is akartam szabadulni abból a kötelékből, de nem tudtam, folyamatosan visszaestem ebbe, és azért imádkoztam, hogy nehogy meghalljak reggelig, mert ha meghalok, azt elvisznek, utána meg a cuccomat szelektálják, akkor hát milyen rossz lesz az én családomnak, hogy ez kiderül rólam. Testvérek, vannak ilyen bizonyítékaid a bűneid ellen? Hát szabadulj meg tőlük. De ne csak a bizonyítéktól, hanem attól a forrásról, ami ezeket a bizonyítékokat gyártja. Akkor nem kell rettegél attól, hogyha meghalok. Vagy majd akár tőlem se, de attól, hogy ti meghaltok. Mert akkor az ember nyugodtan hagyja hátra a dolgait. De nekem már nem kell. Használják azok, akik itt maradnak. Ezért mondja az ige, hogy gyűjtsetek lelki kincseket. Hogy ne ragaszkodjunk. Van, aki nem tud meghalni. Éveken keresztül beteg, és az orvosok is azt mondanák, hogy ha elengedné a takarót, az ágy szélét, akkor meg tudna nyugodtan halni. De annyira ragaszkodnak emberek dolgokhoz, amire oda át már nem lesz szükségük. A fárónak a kincseit, amit oda lehortak az alaksorba, a pincébe, a padlásba, a piramisba, hogy majd jó lesz neki a túlvilágon, kik élvezik ezeket a kincseket? Hát mi, akik elmegyünk Londonba és megnézzük a kiállítást. Meg Debrecenben is van időszakos egyiptomi kiállítás, és hadd ne soroljam a többi múzeumot, amiről tudok, hogy van ilyen kiállítás. Hát mi élvezzük, akik még itt vagyunk. Vagy szörnyűködünk, hogy mennyi pénz beleöltök a hülyeségbe. tanuljunk az előttünk járó emberek hibáiból, és tanuljunk Jézustól, hogy ne attól féljünk, hogy mi derül ki rólunk, hanem attól féljünk, hogy lemaradunk a bárkáról. Az ördög, amit ad félelmet, az nyomorban tart, és a halálba taszít. De az Isten félelme, kegyelem alatt tart téged, és a mennybe fog téged vinni. Hát ezt a félelmet, Isten félelmet kívánom mi neked, kedves testvérem, és bármilyen helyzetben is vagy, és vagyok én is, az Isten félelem legyen az egyik legfontosabb érzelmünk. Amen.